ennek a nézeteink. Nincs a világon még valaki, akinek olyan szívesen adnám oda a nyakéket, mint önnek, de bizonyos, különleges körülmények folytán ez lehetetlen. Miss Halliday, a dolog így áll. Közös barátunknak, Mr. Keeblenek van egy mostohalánya. Ennek a férje bizonyos Jackson pajtás, aki, ha egyéb érdemei nem volnának is, be fog vonulni a történelembe amatény folytán, hogy együtt járt iskolába velem és a legjobb barátom. Sokat űztük mi ketten a labdát a zöldjeppen, és... Eve odafutott hozzá, megragadta a karját. Mr. Smith, csak ugyan igaz ez? Maga csak ugyan barátja Phyllisnek? Phyllis úgy tekint rám, mint nagyatjára. Maga a barátnője? Együtt jártunk iskolába. Különös, mondta Smith, különös, csak nem szégyelte az ő szegény barátját. Kit? Meg kell magyaráznom, hogy röviddel ezelőttig igen nehezen kerestem a kenyeremet. Halakkal foglalkoztam a Billingsgate piacon. Lehet, hogy Jackson ifjú nejében van valami nagy zolóvonás. Őszintén szóval soha fel nem tettem róla, és restelte bevallani, hogy gyakran ült ugyanazon asztalnál egy hal szakma belivel. Szent Isten, kiáltott Eve. Tessék? Smith, hal szakma, hiszen akkor maga volt az, aki feljött Phyllishez, mikor én ott voltam nála, éppen mielőtt ide lejöttem. Emlékszem, még mondta is Phyllis, mennyire sajnálja, hogy mi ketten nem találkoztunk. Azt mondta maga, éppen az a fajta ember, aki nekem, szóval azt mondta, szeretné, ha megismerkednék magával. Az ügy percről percre kellemesebb, szólt Smith. Ebből is látszik, hogy bennünket az Isten is egymásnak teremtett. Hol a nyakék? Smith kinyitotta a szekrényt, és elővette a középső madarat, a belsejében nyúlt, és kihúzott belőle valamit, ami ragyogott és szikrázott a lámpafényben. Ó! Eve csak nem szerelmesen simogatta meg az ékszert, amit előtte feküdt a kis asztalkán. Milyen csodaszép! Meghiszem azt. Mondhatom, minden ékszer között, amit eddig loptam, ez a... Hé! Eve ilyet sikollyal ejtette el a nyakéket. Smith megfordult. Az ajtóban ott állt Mr. Coutts, és egy pisztolyt szegezett rájuk. Fel a kezekkel, mondta Mr. Coutts nyers rövidséggel. Harciasan közeledett revolverét maga előtt tartva. Csinos, pici fegyver volt, akárcsak valami finom úrihölgy tulajdona lett volna. Az is volt, Mr. Coutts kölcsön kapta Miss Pivitől, aki e pillanatban lépett be a szobába. Lecsapott az asztalkára, és felkapta a nyakéket. Mr. Coutts már bizonyára nagyon örült a zsákmánynak, nem vett róla tudomást, hanem további szigorú tekintettel figyelte Eve-t és Smith-t. Csak semmi huncutság, tanácsolta. Álmomban sem jutna eszembe, szólt Smith barátságosan. Ez itt fordult most Eve-hez, Coutts pajtás, akiről már olyan sok szépet hallott. Eve elhűlve bámult a költőnőre, aki a dolgok ilyetén fordulatával megelégedve, hanyag kíváncsisággal nézelődött a szobában. Miss Pivi, kiáltott Eve, azt képzeltem, hogy ön költőnő. Az is vagy a költőnő, vágott vissza hevese Miss Pivi. Csak kezdje a verseimet csúfolni, majd meglátja, milyen egy-kettőre fejéhez vágok egy téglát. Na, Ed, semmi értelme, hogy itt lebzseljünk. Gyerünk, gyerünk! Hirtelen elhallgatott, mégpedig nem azért, mert befejezte a mondókáját, hanem mert ebben a pillanatban a fejük felett éles recsenés hallatszott, és ezzel csaknem egyidejűen vakolat hullott alá a mennyezetről. Ezután csodálatos képpen egy hosszú, formás lábszár következett, amely úgy maradt rángatózva az űrben. És valahonnan fentről éles, fájdalmas szitkozódás hangzott. Freddy, aki óvatosan tapogatózott a sötétben, szerencsétlenségére belelépett a résbe. De amint ez oly gyakran történik az életben, ami az egyik ember szerencsétlensége, az a másik szerencséje. A baleset Freddyre nézve nagyon megrázó volt, viszont Smith szempontjából ideális. Egy emberi láb hirtelen megjelenése a mennyezeten át, egy ilyen feszült pillanatban alkalmas rá, hogy a legerősebb szívűeket is leszerelje, és Coutts meg sem kísérelte, hogy megdöbbenését leplezze. Jó lépésnyit ugrott el a helyéről, felkapta a fejét, és önkéntelenül megnyomta a revolverén a ravaszt. Egy golyó áthatolt a mennyezeten. A lábszár eltűnt, Freddy ugyanis egy pillanatra sem felejtette el, hogy Smith kijelentette, ha szökni próbál, lelövi. És Kurz golyója azt a hitet keltette benne, hogy Smith beváltotta fenyegetését. Fájdalmas erőfeszítéssel húzta vissza lábát a résből, és nagyot ugrott hátra felé. Tökéletesen csendben némán kuporgott a fal mellett, és egyetlen kívánsága az volt, hogy hagyják békén. E szerény óhaja úgy látszik meghallgatásra talált, Freddy barátunk pulzusa kezdett megint rendesen verni. Mr. Kucsi ezzel szemben vészes sebességgel lüktetett, igen gyorsan, igen kellemetlen dolgok történtek vele ott len, abban a szobában. Először azt hitte, hogy a rés felől hulló vakolat után rászakad az egész mennyezet, de ez tévedés volt. Mindössze ez történt. Smith látván, hogy Kucs tekintete és pisztolya más irányba fordult, előreugrott, felkapott egy széket, fejbe vágta vele a boldogtalan embert, megszabadította a pisztolyától, a kantalópárkányhoz ugrott, levette onnan a revolvert, amely eddig ott hevert, és most mindkét kezében egy-egy fegyvert szorongatva, fenyegető tartásban csillogó monoklián keresztül vizsgaszemmel nézte ellenfelét. Csak semmi huncutság, Kurz pajtás mondta. Mr. Kurz nagykeservesen feltápászkodott, zúgott a feje, ránézett a revolverekre, hunyorgatott, kinyitotta a száját, aztán újra becsukta. A vereség lehangoló érzése vett erőt rajta. Attól félek, szólt sajnálkozva, hogy azzal kell terhelnem, adja át a nyakéket. Hé, kurjantott Mr. Kurz, és soha még e kedvenc felkiáltásával tarkázott életében, ezt több érzéssel nem mondta. Lázas pillantást vetett Miss Peavy-re, akinek arcáról inkább határozatlanságot olvasott le, mint a remélt azonnali beleegyezést. Kétségbe esett ugrással Miss Peavy mellett termett, kitépte kezéből a nyakéket, és áthajított az ellenség táborába. Eve lehajolt és fölvette. Köszönöm, szólt Smith meghajolva. Miss Peavy lihegett. Erős keze hol összeszorult, hol kinyílt. Félig nyílt ajka mögül fogsora fehéren ragyogó keskeny vonalnak látszott, aztán hirtelen nagyot nyelt, mintha valami kellemetlen ízű orvosságot gyűrt volna le. Na, mondta halk, nyugodt hangon, úgy látszik, ezzel készen is vagyunk. Mehetünk, gyere, Ed, mozogj! Megyek, kérem, felelt Kurz alázatosan. A kiváló pár távozását mély csend követte. Eve, akit egészen elgyöngítettek a kiállott izgalmak, a rokkant díványon ült, és állát kezére támasztotta. Miss Peavy tolvaj, hallatlan, mondta Eve. Bevallom, engem is megdöbbentett ez a tény, szól Smith, tulajdonképpen azáltal, hogy rájöttem jellemének erre a másik, mélyen gyökerező sajátságára, a róla való véleményem lényegesen megváltozott. Felmelegettem Miss Peavy iránt. Valami tiszteletfélét kezdtem érezni iránta. Tudja, szinte szeretném, ha nem lettünk volna kénytelenek megfosztani őt az ékszertől. Lettünk volna kénytelenek? Szólt Eve. Én aztán igazán nem sokat tevékenykedtem. Nagyon helyesen viselkedett, biztosította Smith. Azt az erkölcsi támaszt nyújtotta, amire egy férfinak az ilyen válságos pillanatokban szüksége van. Újra csend lett. Eve visszatért előbbi gondolataihoz, aztán olyan hirtelenül, hogy maga is meg volt lepve, döntött. Szóval megházasodik? Kérdezte. Azt hiszem, szólt Smith, azt hiszem, mi a maga véleménye? Eve merően nézett rá, aztán elnevette magát. Hát, mondta, én is azt hiszem. Cynthia azt tanácsolta nekem, folytatta Eve, hogyha valaha férhez megyek, csak is valami furcsa emberhez menjek, mert azt mondja, az olyan érdekes, hát én azt hiszem, furcsább embert, mint maga, egy hamar nemigen találnék. Én is azt hiszem, nem volna okos dolog, ha erre várna. Blendings kastély fölé egy tökéletes nyári reggel napsugaras csöndje borult. A tiszta kék égből aranysugározon ömlött a sok rózsára, szegfüre, árvácskára, harangvirágra, amelyek oly csodálatosan széppé varázsolták a kertet. Egy szóval a szemlélő, feltéve, hogy szívesen él elcsépelt szólamokkal, azt mondhatta volna, hogy minden úszik a boldogságban. De a boldogság még a legszebb reggeleken sem igen szokott általános lenni. Eve, aki kellemes gondolatokban merülve sétálgatott a teraszon, boldog volt. Freddy, aki a dohányzóban heverészve elégedetten gondolt Smith-től nyert értesülésére, mely szerint az 1000 font biztosítva van számára, és boldog volt. Mr. Keeble, aki Phyllisnek megírta, hogy már megveheti ezt a Lincolnshire-i farmot, boldog volt. Még a főkertész Angus McAllister is boldog volt, amennyire csak egy skót boldog lehet. De Lord Emsworth, kinézve a könyvtár ablakán, olyan ideges ingerültséget érzett, mely sokkal inkább állt volna összhangban a téli hóförgeteges időkkel, mint a kivételesen gyönyörű júliussal, amilyenhez foghatóra Angliában az utóbbi 10 év alatt nem volt példa. Mostani háborús kedélyét az okozta, hogy Constance húga vagy 10 perce itt a könyvtárban lecsapott rá, és elárasztotta szemrehányásokkal, amiért felmondott Baxternek, a világ legkiválóbb titkárának. Most azért fordult az ablakhoz, hogy elkerülje Lady Constance vádló tekintetét. Azt sem tudod majd, mit évő légy nélküle, mondta Lady Constance. Őrültsége néma maradt, de bágyat tekintetében egyszerre öröm csillant fel, mert e pillanatban autó gördült a garázsok irányából a ház elé, és berregve állt meg a kapu előtt. Az autón utazó bőröndök voltak. Az autó megjelenésével csaknem egyidejűleg a kiváló Baxter lépett be a könyvtárba utazóruhában. Búcsúzni jöttem, Lady Constance, mondta Baxter hidegen és akkurátusan, miközben szemüvege komoly nehezteléssel villant volt gazdájára. Az autó, amellyel az állomásra megyek, már a kapu előtt áll. Ó, Mr. Baxter, Lady Constance erős lélek volt, de ez az esemény megrendítette. Ó, Mr. Baxter! Isten önnel! Baxter röviden kezet szorított Lady Constance-el, aztán szemüvegét egy pillanatra az ablaknál álló görnyet alak felé irányította. Isten önnel, Lord Emsworth! Hé, mi? Ja, persze, Isten önnel, kedvesbe akarom mondani. Isten önnel, remélem, hogy kellemes útja lesz. Köszönöm, mondta Baxter. De Mr. Baxter, szólalt meg Lady Constance, még egyszer kezet szorított Baxterrel, és kiment a szobából. Távozását néma csend követte, amit Lord Emsworth igen zavarónak talált. Vidáman elugrott az ablaktól, és csoszokba megindult. Lord Emsworth, őlordsága megállt. Az ő gondolkozása